Az értékesítés tudomány vagy pszichológia? Esetleg születnék erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válhass. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a című könyv szerzője lesz. A tanulság tehát, hogy nem szeretjük azokat a dolgokat, amin külön erőfeszítést igényelnek tőlünk, ahol ellenállással találkozunk. Megtanultuk, hogy az ismeretlen veszélyes. Sokkal jobb, ha már megszokott dolgok mellett döntünk. Az emberek motivációja arra irányul, ami könnyű. Gondoltad volna, hogy van olyan fizikai törvény, amivel értékesítőként is rendszeresen találkozol? Ez a legkisebb hatás törvénye. A fizikusoktól meg a fizika barátoktól előre is elnézést kérek, de az igazság az, hogy én soha nem szerettem a fizikát. Egyszerűen nem lettünk jó barátok, és főleg a száraz és számomra nagyon unalmasnak hangzó meghatározások miatt. Hadd mutassak egyet, hogy mire gondolok. Figyelj! A mechanikai rendszer pillanatnyi állapotát reprezentáló kibővített fázistérbeli pont és a két kibővített konfigurációs pont között a kiterjesztett Hamilton-függvény nulla értékhez tartozó nívóhalmazában úgy mozog, hogy a hozzátartozó hatás lokálisan extrémális a szomszédos, szintén ugyanebben a nívóhalmazban futó és ugyanazt a két fibrumot összekötő görbékhez tartozó hatásokhoz képest. Atya úristen, hát mondanám, hogy hagyok egy kis időt, de háromszori visszahallgatása sem lesz, hidd el. Nekem konkrétan olyan, mint a komplett szavakat hagytak volna ki belőle, hogy biztosan ne értsem. Na de hogy mit jelentett ez, ami itt elhangzott? Ez a meghatározás a legkisebb hatása elvét próbálta magyarázni, számomra teljesen érthetetlen módon, úgyhogy mondom ezt nagyon durván leegyszerűsítve. A pálya, ami két pontot összeköt, mindig az lesz, aminek megtételéhez a legkisebb energia szükséges. Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, ez pedig a Hogyan legyél az értékesítés bajnok a podcast, amiben sok esetben tudományos alapon, sok-sok példával és történettel színezve igyekszem segíteni abban, hogy bizonyos dolgok miért is működnek ebben a szakmában. Az igazság az, hogy soha nem gondolta volna, hogy a fizikának bármilyen köze is lehet az értékesítéshez is, de legkisebb hatás elvével sokkal gyakrabban találkoztál, mint elsőre hinnéd. Ebben a mai részben ezt fogjuk megnézni, kiegészítve egy kis döntéspszichológiával, neurobiológiával, példákkal, meg persze azzal, hogy gyakorlatban miként is mutatkozhat még mindez a munkádban. Kezdjük is az elején még egyszer ezzel a rövid magyarázattal a legkisebb hatás elvéről. Tehát a pálya, ami két pontot összeköt, mindig az lesz, aminek a megtételéhez a legkisebb energia szükséges. Valójában ezzel az elmélettel sokszor találkozhatunk a hétköznapokban is. Ha például késésben vagy, akkor igyekszel a lehető leggyorsabb utat megtalálni a találkozódra, ahol a legkevesebb lassító tényezővel találkozol. Vagy ha látsz valakit fuldokolni, akkor bármilyen furcsa, de ezzel az elmélettel fogod kijelölni azt az utat, amin a leggyorsabban és legkönnyebben fogsz bejutni, hogy segíts. Vagy egy medencébe folyó víz mindig úgy terül szét, hogy a felszíne a lehető legalacsonyabban legyen. Vagy a fény is mindig a legrövidebb utat követi. Nem is folytatom, szerintem már érted. Na de mi köze ennek az emberi viselkedéshez, gondolkodáshoz, vagy akár a döntésekhez? Dan Ariely az emberek viselkedésével és gondolkodásával kapcsolatos kutatásairól ismert pszichológustól hallottam egy nagyszerű példát. Amikor rakétát szeretnének az űrbe juttatni, akkor két fontos tényezőre kell figyelni. Az első, hogy minél jobban lecsökkentjük a súrlódást. Arra kell törekedni, hogy minél kisebb legyen a súrlódás, és minél jobban aerodinamikusabb a rakétánk. A második pedig, hogy minél több üzemanyaggal töltsük fel, hogy a legtöbb energiája legyen. Pontosan így működik az emberi viselkedés is, ugyanis minél kisebb az ellenállás, és minél nagyobb az üzemanyag, vagyis a motivációnk, annál könnyebben változtatunk meg valamit az életünkben. Ez pedig egy olyan tényező, amit értékesítőként vagy akár vezetőként is fontos, hogy ismerjünk, hiszen a feladatunk, hogy változásra bírjuk az ügyfelünket vagy éppen a munkatársainkat. Minél nagyobb az ellenállás, annál nehezebben fog ez a változás megtörténni, úgy is mondhatnám, hogy annál nehezebben hoz döntést az ügyfél. És itt természetesen nem az ügyfél ellenállására gondolok, hanem minden másra, például, hogy mennyire tűnik bonyolultnak, összetettnek és nehéznek a változtatás ténye. De hadd mutassak egy egyszerű példát, amit Ariely végzett ezzel kapcsolatban, ami nagyszerűen világítja meg, hogy mit is értünk ellenállás alatt. Amerikában, amikor az embereknek az orvos felírt egy konkrét gyógyszert, akkor csak beléptek egy online gyógyszertárba, és automatikusan 3 havonta megkapták a gyógyszeradagot. Ekkor az online gyógyszertár előállt egy ötlettel, miszerint a konkrét márkához kapcsolódó gyógyszert jó lenne, ha az emberek lecserélnék generikus gyógyszerre. Ezeknek ugye a hatóanyaga megegyezik, viszont mivel nem estek szabadalmi kötelezettség alá, ezért jóval olcsóbbak. Na ez alapján kiküldtek az embereknek egy levelet, hogy váltsanak, hiszen a beteg pénzspórol, a gyógyszertár pénzspórol, sőt még a beteg munkaadója is. Mi történt? Semmi. Próbálkoztak mindenfélével, de az emberek nem váltottak. Ezt követően előállt a gyógyszertár egy fantasztikus ajánlattal, viszont ha váltanak az emberek, akkor egy teljes évig ingyen kapják a gyógyszert. Azért ez nem semmi ajánlat. Na mit gondoltok, mennyi ember váltott? Kevesebb, mint 10%. És a válasz arra, hogy hogy lehet ez, pontosan az ellenállásban keresendő. Ha nem tesznek semmit az emberek, akkor is kapják továbbra a márkás gyógyszerüket. Viszont ahhoz, hogy váltsanak, ahhoz tenniük kell valamit. Egészen pontosan egy válaszlevelet kell írni. Cselekvés a nem cselekvéssel szemben. És hiába párosul anyagi haszon a cselekvéshez, mégsem amellett döntenek az emberek. A legjobb megoldás, Örjeli szerint az lett volna, hogy ha aki nem válaszol, az automatikusan az új gyógyszert kapja, hiszen a nem cselekvéshez kötötték volna ezt. Viszont ez törvényileg nem megvalósítható, így azt választották, hogy mindenképpen válaszolni kell az embereknek, különben nem kapnak gyógyszert. Így viszont, hogy már úgy is válaszolni kellett, az emberek többsége természetesen az olcsóbb mellett döntött. A tanulság tehát, hogy nem szeretjük azokat a dolgokat, amin külön erőfeszítést igényelnek tőlünk, ahol ellenállással találkozunk. Ez persze nem új keletű dolog, hiszen idegrendszer szinten pontosan ugyanezt történik. Ha egy feladatot kisebb energiabefektetéssel meg lehet oldani, akkor az agyunk mindig arra fog törekedni. Az agyunk mindig keresi a módját annak, hogyan tud takarékoskodni az energiával. Amikor valamit először csinálunk, olyankor arra sokkal jobban kell figyelnünk. De amikor már számtalanszor megcsináltuk, akkor kevesebb koncentrációt igényel, sok esetben már megszokásból is végre tudjuk hajtani a dolgot. A Duke Egyetem egyik tanulmánya például kimutatta, hogy a napi tevékenységeink több mint 40%-a nem a tényleges döntéseken, hanem inkább szokásokon alapul. Éppen ezért a szokásokat a szakértők úgy is szokták hívni, mint az agy munkáját megkönnyítő automatizmusok. Olyan automatikus cselekvéssorok, aminek a végrehajtása közben a szürke állományunk megpihenhet, és gondolkodás nélkül is képesek vagyunk végrehajtani őket. És mivel az agyunk folyton erre a takarékosságra törekszik, ezért folyton arra ösztönöz minket, hogy a már ismert dolgokat ismételjük újra és újra, hiszen így még többet tud pihenni. Ha még tovább megyünk, akkor pedig evolúciós oka is van ennek. Hiszen ha egészen visszamegyünk az őskorig, akkor ez az ismerősség, ami megvédett minket. Ami ismert, az biztonságos. Ami ismeretlen, az pedig veszélyt jelent, és az életünkbe kerülhet. Ezt pedig kondicionáltuk magunkba. És hiába nem leselkedik ránk egy mamut vagy egy kardfogú tigris a szomszéd bokor mögött, mégis megtanultuk, hogy az ismeretlen veszélyes. Sokkal jobb, ha már megszokott dolgok mellett döntünk. Egyfajta védelmi mechanizmus is, hogy könnyebben választjuk azt, ami biztonságos, ami ismert, amivel már korábban találkoztunk. Daniel Kahneman, aki az emberek döntéseit vizsgálta, ezt úgy fogalmazta meg, hogy nehezebb lemondani valamiről, amivel már rendelkezünk, vagy amit ismerünk, mint lemondani arról, hogy valami újat megszerezzünk, vagy akár megismerjünk. Ugyanis itt egy konkrét dologról, egy általunk már ismert dologról mondunk le, ott meg csak egy lehetőségről, hogy valamit megismerjünk, vagy megszerezzünk. Éppen ezért ezt kockázatosnak ítéljük meg, ezért inkább a könnyebb utat választjuk, vagy választják az emberek. Ezzel pedig meg is érkeztünk az értékesítéshez, hiszen ahogy az előzőekből is kiderült, ez a legkisebb ellenállás keresése meghatározó szempont a döntések meghozatalakon is. A tanulság, hogy minél kisebb ellenállást kell tudunk kialakítani, hogy minél könnyebben döntsenek mellettünk az emberek. Na ennek az első lépése, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy vajon az ajánlatunk során, vagy akár az azt követő folyamatban, hol lehet túl nagy az ellenállás, ami akadályt gördíthet az ügyfelünk elé. Az emberek motivációja arra irányul, ami könnyű. Tehát a mi feladatunk, hogy a folyamatot könnyűvé tegyük. Hadd mutassak egy egyszerű példát. A brit kormány szerette volna az adóbehajtási folyamat hatékonyságát növelni. A korábbiakban ennek a menete úgy zajlott, kaptál egy linket egy weboldalra, majd ott megkerested, és letöltötted a nyomtatványt, amihez szükséges volt. Tehát link, keresés, letöltés. Három lépés. Ezt kiváltották arra, hogy mindenkinek közvetlenül adtak linket a nyomtatványhoz. Három lépésből így azonnal egy lett. Sokkal könnyebbnek tűnik, és nem érzem azt, hogy közben elronthatom, és egy csomó időt el fogok fecsérelni. Na de nézzük az eredményét. 19,2%-ról 23,4%-ra növekedett a befizetések aránya, és ez nem tűnhet soknak. De ez a 4%-os növekedés jelen esetben több millió fontot jelentett. A mi dolgunk is pontosan ez. Törekedjünk arra, hogy a folyamatot, amiben az ügyfél részt vesz, tegyük a legkönnyebbé, a legátláthatóbbá. Tegyük fel, hogy igent mondanak az ajánlatodra, és elmagyarázod, hogy mi lesz a következő lépés. Mi a folyamata az egésznek, hogy megvalósuljon. Ezt mennyire tudod egyszerűen bemutatni? Mennyire tűnik könnyűnek, amiben az ügyfél részéről a nem cselekvés, vagyis a könnyebb ellenállás érződik erősebben? Ha túl sokat kell hozzátenni az ügyfélnek, a sok esetben megöli az egészet, és inkább nem dönt mellette. Ha például egy termékvásárlásának a menete, hogy ma itt van nálad az ügyfél, de holnap el kell menni egy papírért mondjuk a NAV-hoz, aztán azt el kell küldeni a postán, hogy hitelesítsék, nem tudom úgy, hogy van-e ilyen, csak a példakedvéért mondom, aztán majd ha visszakapta, akkor vissza kell hoznia újra neked, majd azután még heteket várni, hogy megkapja a terméket, hát ez viszonylag bonyolultnak hangzik. Ilyenkor az ügyfél végig gondolja, hogy még mennyi mindent meg kell neki csinálni ehhez. Ez egy csomó idő, utánajárás, ráadásul könnyen felmerülhetnek váratlan helyzetek közben. És akkor inkább azt mondja, hogy hát köszöni szépen, de nem kér belőle. Ha viszont van lehetőség arra, hogy azt mondta, hogy csupán annyi a dolga, hogy most itt aláír mindenfélét, a többit pedig ti intézitek központilag, akkor azt érzi, hogy ez egy könnyű lépés. Tehát pici az ellenállás, és a legkisebb hatás felé mozdul el. És könnyebben mond igent. Törekedj arra, hogy a folyamatot minél kevesebb lépésben mutasd meg, és azt érezze az ügyfél, hogy szinte alig kell valamit tennie. Minél több dolgot kell tennie, annál nagyobb lesz az ellenállás, és annál könnyebben mond le az egészről. Minél több energia kell hozzá, annál nehezebbnek tűnik. Ezt igazolja egy 2008-ban elvégzett érdekes kutatás is, amit abban az évben publikáltak. Ebben könnyen olvasható betűtípussal írtak le egy feladatot, és a résztvevőknek meg kellett tippelni, hogy mennyi idő alatt végzik el azt. Egy másik csoporttal pedig egy kézírásra hasonlító, ebből fakadóan nehezebben olvasható betűtípussal olvastatták el a feladatot. Az eredmény meglepő lett, ugyanis a könnyen olvasható betűkkel írt feladatot az agy könnyebbnek ítéli meg. Ennek az elvégzését az emberek fele annyi időre becsülték, mint amikor nehezen olvasható betűkkel volt leírva. Tehát a tanulság, hogy minél könnyebbnek ítél meg az agyunk egy feladatot, annál gyorsabbnak, egyszerűbbnek látjuk. Ebből fakadóan pedig könnyebben rá tudjuk magunkat venni, hogy meglépjük azt az adott dolgot. Ha valami látszólag túlságosan bonyolultnak vagy nehéznek tűnik, akkor könnyebben kitérünk előle. Egy egyszerű saját példát is mondjak, pár hete Szingapurban voltunk, és a város egyik pontjáról a másikra akartunk menni. Uber nincs, taxira vártunk, de nem jött, metrózni nem tudtunk egy bankkártyával, úgyhogy megkérdeztünk valakit, hogy hogyan tudunk eljutni. 3 percig beszéltünk, hogy milyen alkalmazást kellett tölteni, meg bankkártyát hozzáadni, meg regisztrálni, meg kiválasztani mindenfélét, de ha nincs internetünk, akkor ide menjünk, aztán majd, hát így a 8. lépésnél már csak álltam ott, és meg se hallottam, mit mondanak. Kedvesen megköszöntem, és inkább átmentünk néhány utcával arrébb, ahol leintettem egy taxit. Igaz, hogy ez drágább volt, de sokkal könnyebbnek tűnt, mint ezt a végeláthatatlan folyamatot végigcsinálni, 3 helyre elmenni, letölteni, regisztrálni, összekötni, mindent is csinálni. Hiába lett volna sokkal olcsóbb, mivel bonyolultnak tűnt, hozzáteszem, nem feltétlen lett volna az, de annak tűnt, így inkább lemondtam róla, és mentem a kisebb ellenállás irányába. Pont ugyanezt teszik az ügyfeleink is. Ha csak valami úgy tűnik, hogy túl sok erőfeszítést igényel, akkor inkább nem választják azzal szemben, ahol nem kell tenni semmit. Márpedig maradni az eddigi sémánál mindig sokkal könnyebb. Még akkor is, ha itt semmilyen javulás nem történik az életükben. Eddig is volt valahogy, ugye? És pontosan ez a szépség ennek a szakmának, hogy változást tudunk elérni. Képesek vagyunk kimozdítani az embereket az eddigi megszokott életükből, annak érdekében, hogy az életük kényelmesebb, szebb, egészségesebb, biztonságosabb, gazdagabb legyen. És ez mindig egy kemény feladat. Vagy ahogy sokszor mondtuk, ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, akkor ugyanazt az eredményt is kapjuk. Ha nem változtatunk, akkor nem is várhatjuk, hogy javulást érjünk el. Egy másik fontos gyakorlati módja a legkisebb ellenállás felhasználásának, hogy úgy vezessük a beszélgetést, vagy úgy tegyünk fel kérdéseket, hogy az ügyfél a válaszaiban, a hozzájárulásában a legkisebb ellenállásra találkozzon. Tehát neki a legkevesebb erőfeszítést kelljen beletenni a folyamatba ahhoz, hogy az haladjon tovább. Tedd könnyűvé. Keves cselekvéssel járóvá a következő lépést. Egy egyszerű példa. Ha valakit meg szeretnél hívni egy találkozóra, vajon ki lesz ott nagyobb eséllyel? Egy, akit felhívsz, és csak igent kell mondania, és automatikusan kap egy meghívót. Vagy 2, az, akitől azt kéred, hogy miután letette a telefont, kattintson egy linkre, adja meg az adatait a regisztrációhoz, hogy megkapja majd a meghívóját. Nyilván a költői a kérdés, egyértelmű, hogy melyik. De hoztam még egy érdekes kutatást, ami nagyszerűen megmutatja azt, hogyan működik ez a gyakorlatban. Ebben azt vették észre, hogy a szerv felajánlások száma különböző országokban óriási különbségeket mutat. Ez elsőre persze nem tűnt annyira érdekesnek, hiszen ahány ország, annyi kultúra, mindenki másképp állhat egy ilyen kérdéshez. Azonban észrevették, hogy teljesen hasonló, sőt sok esetben szomszédos ország hozzájárulási arányaiban is óriási szakadék van, mint például Belgium és Hollandia, vagy éppen Írország meg Anglia között, és ezért elkezdtek utána erre, hogy mi okozhatja ezt a dolgot. A válasz több mint érdekes, ugyanis észrevették, hogy különböző országok különbözőképpen tették fel az ehhez kapcsolódó kérdést. Azt már Dan Ariely korábbi kutatásából is megtanultuk, hogy az emberek nem szeretnek plusz erőfeszítést tenni, és pontosan ezt használták fel itt is. A kitöltendő nyomtatványokon kettőféle szöveg szerepelt. Az egyikre ez volt írva. Jelölje be, ha részese kíván lenni a programnak. Hát mondanom sem kell, ez volt az alacsony hozzájárulási arányal bíró országokban. Az emberek nem szeretnek plusz jelölgetni semmit sem. A magas arányú országokban azonban másképp tették fel a kérdést. Jelölje be, ha nem kíván részese lenni a programnak. Hát mivel itt sem jelölték be, ezért automatikusan résztvevők lettek, ennek volt köszönhető a magas számadat. Használd tehát ki, hogy az emberek nem szeretnek plusz erőfeszítést tenni, és tedd fel úgy a kérdéseid, hogy minél könnyebben haladjatok a folyamatban. Nézd csak meg a politikusokat, nem véletlen kérdeznek így rendszeresen. Végezetül pedig visszanyúlva a kezdetben megfogalmazott legkisebb hatás elvére, láthattuk, hogy nem csupán fizikai problémákra nyújtott megoldást ez az elmélet, hanem a természetben is rendszeresen találkozhatunk vele, és ugyanúgy megtalálható az emberi gondolkodási minták között is, ami számtalan dolgot eltorzított velünk, és döbbenetes mennyiségű lehetőségtől zár el minket, vagy éppen sok esetben a tárgyaló partnerünket. Jusson eszedbe legközelebb a példa, hogy a hegyoldalról lefutó víz is a legmeredekebb lejtőt keresi, hogy a lehető leggyorsabban leírják. Legyen szép napotok, találkozunk a következő részben. Sziasztok!